Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Egyháza Mindennapokban című műsor legújabb kiadásában. A mikrofonnál a szerkesztő Rácz Mária. Vallásszabadság napi ünnepségeket szervez a Magyar Unitárius Egyház Tordán, illetve Kolozsváron, ma és holnap. Ennek kapcsán a mai beszélgetőtársam, dr. Kovács Sándor teológiai tanár, akit arra fogok megkérni, hogy egy kicsit meséljen nekünk a vallásszabadság törvényének jelentőségéről. Mielőtt azonban belevágnánk és kérdeznék tőle erről a témáról, el szeretném mondani minden kedves hallgatónak, hogy várják az érdeklődőket ma délután Tordára 16 órától, ahol ünnepi istentiszteletre és megemlékezésre kerül sor az unitárius templomban, aztán koszorúzásra a vallásszabadság emlékművénél. Ezután meg lehet látogatni körösfői Kriss Aladár festményét és megtekinteni a Tordai Történelmi Múzeumban, majd szeretett vendégségre kerül sor. Holnap, január 13-án hétfőn, 17 órától pedig itt Kolozsváron lesz istentisztelet és megemlékezés a kolozsvári belvárosi unitárius templomban, majd koszorúzás Dávid Ferenc egyház alapító püspök szobránál. Torda és Kolozsvár a két helyszín, ahol a megemlékezések zajlanak, és az ünnepi istentiszteletek. Miért jelentős ez a két város vallástörténeti szempontból? Dr. Kovács Sándor teológiai tanárt kérdezem. Biztos vagyok benne, hogy a rádióhallgatók nagyon nagy százaléka kötődik ehhez a két városhoz, vagy a két város valamelyikéhez itt él, vagy itt tanult, de nem biztos, hogy tudják, hogy milyen sok más történelmi jelentőség mellett miért pont ez a két helyszín az, ahol a vallásszabadság megszülethetett.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát a két város mindenképpen az unitárius egyház születéséhez, megalakulásához kapcsolódik. Kolozsvár Dávid Ferencnek a szülővárosa, Torda pedig az a hely, ahol, amint említetted, 1568. januárjában törvénybe iktatták a vallásszabadságot, ahogy mi mondjuk, vagy pedig a szabad ige hirdetés jogát, ahogy a törvényszövege pontosabban fogalmaz. Kolozsvár Dávid Ferenc születési helyeként mindenki számára ismert, sajnos sem születési házát, sem a születés dátumát nem ismerjük pontosan, valamikor valószínűleg a Mohácsot megelőző években született, és élete jelentős részét itt töltötte Kolozsváron. Hát ez részint a gondviselésnek köszönhető, mert ugyanúgy tölthette volna élete jelentős részét Kassán, Szebenbe vagy bárhol máshol, de az Úristen így intézkedett.
Történelmi esemény ez a törvény, és nem csak az unitáriusok számára, hanem az egész erdélyi közösség számára abban a korban, illetve hát végül is a későbbi utódok számára is. Mitől ennyire jelentős ez a törvény?
Hát mielőtt a törvény jelentőségéről mondanék néhány szót, azelőtt elmondom, hogy ez a törvény nem ragadható ki a 16. századi törvénykezés vagy Erdély fejdelemség országgyűlési rendelkezései közül. Tehát az, hogy 1568-ban a vallás vagy a religió dolgában pontosan így végeztek, ahogyan végeztek, annak előzményei vannak az Erdély fejdelemség történetében, hogyha végigolvassuk az országgyűlési végzéseket, akkor lépten nyomon azzal találkozunk, hogy a religió dolgában valamit intézkednek.
Miért foglalkozik egy országgyűlés a religió, a vallás ügyeivel?
A 16. században olyan nagyon nem lehetett egyébbel foglalkozni, egyrészt a hadügyekkel, az adóval, másrészt a religióval lehetett foglalkozni, hiszen a reformáció korában vagyunk, a török patronátusa alatt vagyunk, illetve szorításában, a másik nagyhatalom a Habsburg is, úgy, ahogyan ma politizálunk, illetve a futballról és a klímaváltozásról és klímaveszélyről beszélgetünk, úgy a 16. században a közkeletű téma az a török volt, illetve a vallások helyzete, dolga, a religió, melyik az igaz vallás, ki hova csatlakozik, a régi vagy az új vallásnak lesz-e vagy lett-e a követője, és ettől volt hangos Kolozsvár is, Torda is, a mezővárosok is, ezt beszélték, a krónikaíró is megörökítette, étel, ital közben, munka közben, a kocsmasztal mellett. Hát ez volt a téma, úgy, ahogyan napjainkban nekünk megvannak a közkedvelt témáink és beszélgetéseink.
Ahogy a reformáció mozgalma végig söpört Európán, és eljutott nyilván elgyűrűzött ide Erdélybe is, az egy hosszú folyamat volt, és ennek a folyamatnak az eredménye az aztán, hogy Erdélyben meghozták azt a törvényt, amely kimondja, hogy mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását. Európa más részeiben hogy állt a helyzet ezzel a kérdéssel?
Hát egy picit sarkítunk, illetve leegyszerűsítjük a kérdéskört, ha azt mondjuk, hogy Erdélyben mindenki megválaszthatta a vallását, vagy azt a vallást gyakorolhatta, mely éppen neki tetszett. Nem egyéni vallásszabadságról van szó, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és nem győzöm eleget mondani, hogy a 16. században nem lehet egyéni vallásszabadságról beszélni. A közösség döntötte el azt, hogy melyik, még felekezetről sem mernék beszélni, hiszen a felekezeti esedés is egy picikét későbbi folyamat, melyik közösségnek lesz a tagja. Ha Kolozsvár városa úgy döntött, hogy a protestantizmus szolgálatába áll, akkor a város lakói ilyetén protestánsok lettek. Nagyjából a helyzet Európában is ugyanilyen, azonban Erdély és Európa között van egy óriási különbség. Európa a 16. században azért nem volt ennyire tarka és ennyire sok nemzetiségű, sok vallású Európa. Európában ténylegesen érvényesült a cuius regio, eius religio elve, magyarul úgy lehetne ezt lefordítani, hogy amilyen vallású az uralkodó, olyan vallású a közösség. Tehát egy ország határain belül többnyire azzal találkozunk, hogy egy vallású a közösség. Vagy esetleg arra van példa, hogy a katolikus vallás mellett megtűrik a protestánsokat. Vagy fordítva, a protestánsok megtűrik a katolikusokat. Ez mindig az adott politikai hatalom erejétől és az országgyűlések, a király bölcsességétől függött. Ezzel szemben Erdélyben más a helyzet. Erdélyben ezt a törvényt ezt nem lehet egy az egyben alkalmazni, nem a cuius regio, eius religio elve érvényesül, hanem az, hogy cuius regio, eius patronatus, azaz aki az uralkodó, az az erdélyi felekezetek patronusa is. És ebből adódóan, ha az uralkodó és a rendek a protestantizmus befogadása mellett döntöttek, akkor ez természetesen a protestantizmusnak kedvezett. Erdélyben azonban nem tudjuk leképezni az európai formákat. Itt egy sok nemzetiségű országról beszélünk, egy sok vallású országról, ne felejtsük el, hogy itt vannak a keleti keresztények képviselői számosan, a nyugati kereszténység, és ráadásul a reformációval egy olyan forrongás indul meg Erdély szerte, ami elképzelhetetlen a ma élő ember számára.
Mely felekezetek számára biztosít békés együttélést? Nyilván említetted, hogy a felekezeti esedés még egy kezdeti folyamatban volt, de melyek azok a felekezetek, amelyek aztán ennek a törvénynek a nyomán virágozhatnak?
Ez egy olyan kérdés, amire kétféleképpen lehet válaszolni. Van egy hagyományos és végtelenül leegyszerűsítő válasz, hogy a négy bevett religióról van szó, természetesen az első a római katolikus, aztán a reformáció haladtával luteránus, református és unitárius felekezet. Ez lenne a négy bevett felekezet, aminek a létjogosultságát az 1568-as országgyűlés szavatolta volna. Nos, ez egy végtelenül leegyszerűsítő magyarázat lenne. Az 1568. évi végzés a protestánsoknak kedvezett. 68-ban szilárd felekezeti határokról még nem beszélhetünk. Az erdélyi protestáns közösségben egészen biztosan van egy luteránus közösség, van egy ma reformátusnak nevezett közösség, és van egy radikális, ma unitáriusnak nevezett közösség is. A 16. században azonban ezeket nem így nevezték. 16. században a protestánsokat leggyakrabban luteránusnak titulálták, aztán a reformátusokat kálvinistáknak, az unitáriusokat pedig nevezték az égvilágon mindennek és mindenkinek, az unitárius tanukat, ha rokonítani lehetett, vagy össze lehetett mosni Áriusnak, Szabéliusnak, Szocinusnak, Szervétusnak, bárkinek a tanításával, akkor így neveztek bennünket, de neveztek dávidistáknak, és sorolhatnám az elnevezéseket a fotiniánusoktól kezdve minden más eretnekségig.
Egyház történészként számodra van-e olyan fogalom, ami összefoglalná mindezeket?
Vallási türelem fogalmát azt én nem dobnám ki, és a gyermeket a fürösztő vízzel nem akarom kidobni, hiszen itt Erdélyben tényleg sehol másutt nem tapasztalt toleranciáról, egymás elfogadásáról van szó. De óvakodnék azért túlságosan messze menő is a felvilágosodáshoz kapcsolódó gondolatokat vagy eszmeiséget bevinni ebbe a törvény határozatban. Az erdélyi rendek elég bölcsek voltak ahhoz, hogy 1557-től kezdődően fokozatosan helyet adjanak a reformáció minden újonnan jelenkezett irányzatának. Ez a luteri, a kálvini, nevezzük luteri-kálvini reformációnak és a Dávid Ferenc képviselte reformáció. Azonban azt hangsúlyozni kell, hogy a reformáció történetében is vannak bizonyos törésvonalak és határvonalak, a reformáció legradikálisabb ágának, a legradikálisabb antitrinitáriusoknak, akiket aztán szombatosként is szoktak emlegetni, a reformáció is gátat szabott, tehát a reformáción belül is határok vannak. Tehát a vallásszabadság törvényét nehogy úgy értelmezze valaki, hogy bármit lehet hinni, azt gondolok, azt hiszek, amit akarok, annak a templomába járok, akinek a templomába akarok. Ez a 16. században nem így működik.
Nyilván sok van még a mostani vallásszabadság fogalomig, amit ma törvény által elfogadottnak és teljesen természetesnek tartunk. Említetted azt a vallásszabadság törvénye kapcsán, hogy a nyugati modell az volt, hogy ahol az uralkodó egy bizonyos felekezet képviselője volt, ott a nép is azt a vallást követte elsősorban, esetleg még megtűrtek egy másikat is, de nem volt ilyen fajta sokszínűség. Az, hogy Erdélyben ilyen sokszínűség megfért egymás mellett, az ugye a sokféle nemzetiségnek, sokféle háttérnek is köszönhető, de mennyire tulajdonítható annak, hogy az ország vezetése, a fejedelem például egy nagyon is haladó szellemiségű személy volt. A Kőrösfői Krisaladár festmény, amelyet meg lehet tekinteni ma délután Tordán a múzeumban, az központi alakként Dávid Ferenc alakját emeli ki, aki beszél az országgyűlés képviselőihez a festmény szerint, de mellette rögtön ott van ugye a másik kulcsfontosságú szereplő, János Zsigmond. Most kinek milyen szerepe volt valójában ebben a dologban?
Hát ezt 2020-ban eldönteni, hogy kinek milyen szerepe volt 1568-ban a tordai országgyűlés végzésének a megszövegezésében és kimondásában, azt hiszem, hogy nem az én feladatom, én legalábbis erre nem vállalkozom. Az kétségtelen, hogy János Zsigmond egy toleráns, humanista gondolkodású fejedelem volt. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy János Zsigmond 1568-ban még nem nevezhető unitáriusnak. Itt Erdélyben még nem dőlt el az, hogy a reformáció melyik felekezete lesz domináns. 68-ban történetesen az unitáriusoknak egy picikét helyzetelőnyük volt, a hitvitákban a fejedelem és az erdélyi rendek képviselőinek egy része melléjük állt, és tényleg az unitárius felekezet, akkor még nem unitárius nevében, de később ez lesz, ez a felekezet válik dominánsá, de 68-ban eldönteni azt, hogy itt ki lesz a győztes a hitviták során, a világpolitikai helyzet hogy alakul, a törökökkel, Habsburgokkal való tárgyalás során milyen eredmények születnek, ezt senki nem tudta volna, és senki nem tudta megjósolni. Ezért is a törvény az egy bizonyos szempontból egy nagyon óvatos törvény, hiszen az ország békéjét szavatolja azzal, hogy a különféle felekezetek tanítását és a különböző felekezeti tanítások hirdetése elé nem gördi akadályokat. Ehhez tényleg kell János Zsigmond bölcsessége, tényleg kell a rendeknek a toleranciája, viszont azt is látni kell, hogy itt a rendek között is óriási megosztottság van. Hát a rendek között ott vannak a luteránusok, talán az egyetlen felekezet, ami 68-ban már a határait egészen pontosan megszilárdította. Én a nagyon mérsékelt antitrinitáriusokat azért a kálvinistáktól még olyan nagyon-nagyon nem választanám el ebben az időben, mert nincsen olyan óriási különbség a két irányzat között. Persze teológiailag van, az antitrinitarizmus azért nem fér meg a hagyományos keresztény tanítással, de volt rá esély, vagy legalábbis élt a felekezet vezetőiben, vezető embereiben, világiakban, egyháziakban egyaránt az a remény, hogy talán még a reformáció legalábbis a magyar ajkúak számára közös nevezőre hozható. És ezek a törvények, amit 1557-től folyamatosan 1571-ig meghoznak, erről szólnak. És ezt próbálják kimunkálni. Hogyha Erdélyben egy végtelenül erős parlament működött volna a 16. században, egy erős kezű, abszolutista uralkodó, nyoma nem lett volna ennek a sokféleségnek és ennek a toleranciának. Nem azt mondom, hogy gyenge, de nem egy erős országhoz és egy erős uralkodó ilyesfajta törvényt. A kisebbségnek van szüksége mindig a toleranciára. A kisebbet kell mindig megtűrni, a hatalmast azt nem kell megtűrni, az nem kell magának jogokat biztosítson. I will confess some days I feel forgotten. Seems like you're hiding your face from me. I will admit that I wrestle with my thoughts, struggle with all of the sorrow deep. How long will you leave me here without answers, crushed by the words of my enemies? But I will trust your unfailing love. I will rest knowing you're enough. I will give praise for through all my days you have been good to me.
Említetted a hitvitákat. A hitviták mennyire biztosították a sokszínűséget, vagy éppen az lett volna a cél, hogy meggyőzzék egymást és egységesítsék a felekezeteket?
A hitvitákról sokat lehetne mesélni. 16. században nincs rádió, nincs Facebook, nincs internet, hát nyomda van, de olvasni azért olyan nagyon-nagyon sokan nem tudnak. A legkiválóbb propagandisztikus eszköz az a hitvita. A hitvitán lehet elmondani, különösen, hogyha az a vulgáris nyelven, azaz anyanyelven zajlik, azt, hogy melyik felekezet mit képvisel. Na most az, hogy mennyire akarta egyik fél a másikat meggyőzni, azt nem tudnám eldönteni. Elolvasva a jegyzőkönyveket az az érzésem, hogy a felek annyira meg voltak győződve saját igazságukról, hogy itt nem meggyőződésről, hanem a hitelvek lehető legszélesebb körű propagálásáról és hirdetéséről volt szó, tehát ismétlem, ez egy propagandisztikus eszköz, ahol a retorika legügyesebb fogásait vetik be. Na most itt erre határozottan büszkék kell legyünk, hogy minden retorikai fogás mellett, hogyha végigolvassuk az unitáriusok által képviselt vitatkozási modort, ebben mindenütt és végig a másik megtűréséről, elfogadásáról, az ellenkező vélemény meghallgatásáról, az ellenfél tiszteletben tartásáról beszélnek. Hát sehol nem olvasunk a Dávid Ferencék által összeállított jegyzőkönyvekben és hiteles jegyzőkönyvek arról, hogy az ellenfél halálát kívánták volna, megkövezését, mágiára küldését, tehát azért ez óriási fegyvertény a 16. században.
Ami azért nem volt ritka más esetekben, hogy az ellenfél teljes elpusztítására törekedtek egy ilyen hitvita eredményeként.
Itt is millió példa van rá, tessék elolvasni a jegyzőkönyveket, és ott van, hogy mit kell tenni az ellenféllel. A fejedelem kötelessége megvédeni a hitet és megbüntetni mózesi törvény értelmében az Isten káromlókat. Ezt az ellenfél minden esetben kéri. Az unitáriusoknál ezt én egyelőre nem találtam, meg nem láttam.
Egy forrongó időszaknak a lenyomata gyakorlatilag a vallásszabadság törvény, amelyet 1568-ban Tordán mondtak ki. Az ország képviselői, a rendek képviselői az országgyűlésen. Ez egy történelmi esemény, ami azonban utána úgy fátyol került rá, és nem került például megünneplésre évszázadokon keresztül. Mióta ünnepli a Magyar Unitárius Egyház ezt a napot?
Hát az unitáriusok csak a 21. századtól ünnepeljük ezt az országgyűlési határozatot, és ezt lényegében a 19. században fedezik fel, vagy fedezik fel újra, és bizonyos szempontból Dávid Ferenc rehabilitációjának a szolgálatába állítják. Na most a vallásszabadság törvényét a különféle korokban, különféle módon és ideológia szerint tálalták, és meg vagyok győződve, hogy mi is azt tesszük. A nagy unitárius egyháztörténet írók, akik a 18. században összeállították az unitárius egyháztörténetét, hát úgy megemlítik ezt az országgyűlési végzést, de szó nincs arról. Hát magát a kifejezést nem ismerik. Tehát a 17. században ez a kifejezés, hogy vallásszabadság, vagy 18, ismeretlen. Ez a felvilágosodással kerül be a közgondolkodásba. Ez, ha megnézzük a törvény végzését, itt a protestáns prédikálás szabadságáról van szó. Ezt pedig ki kell mondani, a protestánsoknak kedvez, a nem protestánsoknak, lett légyenek görögkeletiek vagy katolikusok, nem kedvez a törvény. Hát ők jobbik esetben is megtűrt státusban maradnak. És a törvény a protestáns hitterjesztést biztosítja is, a protestánsok jogait szavatolja. Köztük a legfiatalabb, éppen izmosodó felekezetét is, a mi felekezetünkét, az unitáriusét.
Ennek ellenére a római katolikus templomban ünnepeltük két évvel ezelőtt a vallásszabadság törvényének 450. évfordulóját. Ugye van, akinek mindig a törvények valakinek nagyobb előnyt biztosítanak, másoknak pedig éppen a megmaradást tartják fenn, de nem mennek annál tovább. Érzed-e úgy, hogy mégis nem csak unitárius ügy ez az ünneplés? Tehát, hogy nem csak az unitárius egyház számára lehetne fontos ez a nap?
Hát én úgy gondolom, hogy nem is csak az unitárius egyház számára fontos ez a nap. Ne felejtsük el, hogy a 21. században élünk, itt most szekularizációról, meg minden egyébről lehetne beszélni. Én még mindig hiszek és naív vagyok, mert azt hiszem, hogy létezik egy sajátságos erdélyi szellemiség. Ez az erdélyi szellemiség pedig azt jelenti, hogy legalább három nemzet vagy három náció és az itt élő felekezetek. Tehát ez az együttélés, ez nem múlt el nyomtalanul. Az, hogy itt Erdélyben többé-kevésbé békességben éltek a felekezetek egymás mellett. A békességet úgy kell érteni, hogy bántottuk ugyan szóval egymást, de tetlegességre nem került sor. Tehát a tetlegesség most mit jelent? Tetlegesség azt jelenti Európában, hogy Szent Bertalan éjszakáján ezrével mészárolják le a más felekezetűeket. Erdélyben is vannak felekezeti csihipukék, összecsapások, de nincs arra példa, hogy valakit felkoncolnának, lemészárolnának, hogy szisztematikus hadvezetés, felekezet írtás történne. Tehát Erdélynek teljesen más a szellemisége. Természetesen ez a vallásügyi végzésekből következik. A 68-as végzés mindennek a koronája. A koronát azonban rá kellett tenni valamire. Hát hogyha a 68-as végzés, akkor a háznak a teteje, azt jelenti, az alapokat, a falakat fel kellett húzni jóval korábban. Ez megtörtént 1557-től folyamatosan az országgyűlések során. Hogy 68, 69, 71 és később aztán a zaprobatákban hogyan szavatolják a vallások szabadságát, szabad gyakorlását, másik kérdés. Az erdélyiség, az erdélyi szellemiség és a közös együttélés azonban azt hiszem megtanított mindannyiunkat együtt ünnepelni és békességben élni.
Igen, az együttélés és az együttműködés, meg ökumenikus imahetek időszaka következik, úgyhogy gyakorlatilag az együttélést ma is próbáljuk megvalósítani. Valamilyen előre mutató, jövőbe néző üzenete lehet-e annak, ahogy együtt éltek az őseink itt Erdélyben?
Nem tudom, hogy abból kellene kiindulni, ahogyan együtt éltek. Talán abból kellene kiindulni, hogy hogyan kellene nekünk együtt élnünk. Hát az alap az a múltban sem volt más, és most sem más. A Szentírásban is azt olvassuk, hogy más alapot senki nem vethet, mint amit Krisztus vetett. Tehát aki más alapra akar építeni, az valamit el fog rontani, és azt hiszem, amíg erre a közös evangéliumi, krisztusi, jézusi alapra építünk, addig el tudjuk fogadni egymást, és meg tudjuk látni a másikban a testvért. Ha másik alapot akarunk vetni, és más alapon akarunk építeni, akkor azt hiszem, hogy ránk dől ez az épület. Az eleink elég bölcsek voltak ahhoz, hogy erre az alapra, a krisztusi alapra építsenek. Bárcsak mi is elég bölcsek lennénk ahhoz, hogy ezt folytassuk tovább.
Úgy legyen. Köszönöm szépen dr. Kovács Sándor teológiai tanárnak a beszélgetést. A beszélgetés ürügye az a vallásszabadság törvénye kimondásának mai és holnapi ünneplése Tordán, illetve Kolozsváron. De azt hiszem, hogy nem csak a vallásszabadság törvényéről, hanem erről az egész 16. századi zsibongásról, amit reformációnak hívunk, erdélyi reformációnak, egy kicsit többet tudtunk meg. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, és áldott vasárnapot a rádió hallgatóknak.
Az Egyháza mindennapokban című műsor mai kiadásába ennyi fért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Rácz Mária.
Keresem, de nem találom, hol a szó, mert mindig várom. Kergetem az életet, de így se jó. Ide húz és oda vezet, azt se tudom, hova legyek. Melyik úton induljak, ha hív a világ? Miért van oly sok, húz a vona, miért hiányzik? Úgy a csoda, csordultig van ez a világ. Mégis lapos nekem. Hogyha egyszer rátalálom, sokat mond a szó, mit várom. Utolérem napjaid, és úgy lesz jó. Lelassul és szépen vezet, tudni fogom, hova legyek. Melyik úton induljak, ha hív a világ. Nem lesz többé, húz a vonat, nem hiányzik. Majd a csoda csordultig lesz ez a világ, pont ahogy jó nekem. Mert megtalálom azt, mit szívem oly rég vár, mert egybe gyűjtök majd minden kis csodát, és végre úgy lehet teljes életem. Ha te vagy az, ki fogja két kezem.